Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a Te házadban, áldunk azért, hogy összegyülekezhettünk ezen az ünnepen is, és kérünk Téged, hogy légy itt közöttünk a Te szeretetteljes jelenléteddel. Hadd tapasztaljuk meg, hogy a Te meleg szeretetedben, ami szívünk is fölmelegszik. Hadd éljük át ezen a mai alkalmon is, hogy a szabad megelevenít bennünket. Hagyj meg azt, Urunk Istenünk, hogy befogadjuk szeriden a Te ígéret, szabadat. És az hatással van ránk, erőnké válik, hogy cselekedjük a Te akaratodat. És erővé válik abban is, hogy megjobbítsa a mi életünket. Megváltoztassa a mi gondolkodásunkat. Urunk, segíts, hogy a Te igét hallgatása közben átélhessük azt, hogy formálod, alakítod a mi életünket. Vágyunk el. Mi nem csak a tudásunkat szeretnénk növelni a Te igéd olvasása, hallgatása közben, hanem szeretnénk, hogy a szívünk, a mi életünk átformálódna és hasonlóvá válna a Tiédhez. Hogy a Te arcod láthatóvá válhasson bennünk is. Kérünk, Urunk, hogy ebben a sötét világban hadd tudnád a Te fényedet visszatükrözni az emberek felé. Hadd tudnánk vinni azt a szeretetet, kegyelmet, amely Téged jellemez. De ehhez kell, hogy átformáljál bennünket. Ha magunkban nézünk, annyi mindent el tudunk követni, ami nem jó. Ezen a héten is nem egy olyan dolgot megtettünk, ami nem helyes előtted. Bocsáss meg nekünk. Tisztíts meg bennünket, ahogyan hallgatjuk a Te igédet. Köszönjük, hogy a Te igédnek ilyen hatása is lehet ránk. Hogy megtisztítja a gonosz szívünket, életünket, rámutat bűneinkre, és mehetünk hozzád, ahol átélhetjük, hogy Te megbocsátasz, hátad mögé veted, elfelelkezel róla, és megtisztítva, megszentelve a mi életünket, újraindulhatunk, újra tevékenykedhetünk Te neked. Segíts nekünk ebben, hát a mai délelőttön is, így rád figyelni, és segíts, Urunk, hogy a Te igéd hatással legyen ránk. Amen. Máté evangéliumából olvasott ebben a mai délelőttön. Máté evangélium a 25. fejezet első versétől. Hallgassuk meg Isten igéjét. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyáján elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek, mint, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák hisz voltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőhöz, és vigyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyis ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A múltkori alkalommal, ugyanúgy Máté evangéliumával olvastam az előző példázatot, az okos és gonosz szolga példázatát, amely úgy szintén arról szól, hogy készen váljuk a mi Urunkat, Istenünket. Jézus sokszor beszél példázatokban, és azért beszél példázatokban, hogy még jobban megértsük a mennyei dolgokat, és még jobban érthetővé váljon számunkra. Természetesen a példázatok nem mindig olyan egyszerűen érthetőek. Az akkori tanítványok is nem egyszer nem értették Jézusnak a példázatait, és oda mentek és megkérdezték Jézustól, hogy hát mi is akar ez lenni? Hogyan is érted ezt? Mit is kell ebből nekünk kiolvasnunk, megértenünk? Ebben a példázatban viszont van egy nagy segítségünk. Méghozzá az, hogy Jézus összefogja a legvégén ezt a példázatot egyetlen utolsó mondatában, ahogyan befejezi. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Erre akarja fölhívni ez a példázat a mi figyelmünket, mint nem egyszer az ő visszajövetelével kapcsolatos példázatok, hogy vigyázzatok. Nem egyszer mondja ezt Jézus, amikor beszél az ő eljöveteléről, beszél arról, hogy majd megjelenik az ember életében, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el annak az órája. Néhány ilyen igeverset hagy említsek meg, amikor Márk evangéliumában mondja az Jézus, hogy azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Tehát nem érdemes számolgatni, már a történelem folyamán annyian számolgattak, hogy na akkor majd ekkor jön vissza Jézus, na majd akkor jön vissza Jézus, mi ezt nem tudjuk. És ezért kell vírasztva várni őt. Lelki értelemben vírasztva, ébren. És Jézus beszél arról, ahogyan említettem sok esetben, hogy vigyázzunk. És szeretnék erre összpontosítani ezen a mai délelőttön, erre az egy szóra, hogy vigyázzatok. Vigyázzunk. Három üzenetet szeretnék ebből a példázatból kiemelni, hogy mire kell nekünk vigyázzunk. Mire hívja föl ez a példázat a mi figyelmünket, hogy mire vigyázzunk az ő visszajövetelével kapcsolatosan. Olvasunk itt 10 szűzről, akik várják a vőlegényt, a mennyasszonynak a barátnői, akik várják, hogy mikor jön a vőlegény, és kísérik majd be abba a házba, ahol lakomát ülnek, ahol együtt örvendeznek a menyegző folyamán, a lakoma folyamán. És nem tudják ők sem, mikor jön vissza, mikor jön a vőlegény. Úgy néz ki, hogy egy kicsit késik. Még el is alszanak itt, ha így nézzük. És elpihennek a várakozásban. És aztán azt látjuk, hogy vannak, akik bemennek ebbe a hajlékba, a 10-ből, az 5 okos, és van az 5 balga, akik nem mennek be ebbe a lakomába, és nem tudnak részt venni rajta, mert kizáradtatnak. Miért? Miért ment be az egyik, miért ment be az 5 okos szűz, és miért nem ment be az 5 balga? Erre akarja fölhívni Isten igéje a figyelmet, hogy mire vigyázzunk. Mi az oka, hogy nem mehetett be az 5 balga, és mi az oka, hogy bemehetett az 5 okos szűz. A példázatban kiderül, hogy azok mehettek be, akiknek volt olajuk, azok mehettek be, akiknek lámpásuk világított, és nem aludt ki. Ezek vehettek részt a lakomán. Ezek együtt lehettek a vőlegénnyel, és örvendezhettek. Akiknek viszont kialudt a lámpásuk, akiknek nem égett a lámpásuk, pontosabban, és már nem volt olajuk, azok nem mehettek be. És ez a különbség. És az a kérdés feléd is, van-e olajad? Világítasz-e ebben a sötét világban? És hogyan tudunk mi egyáltalán világítani, és hogyan lehet nekünk olajunk? Hogy mondjak el egy példát. Egyszer egy gazdag üzletember úton volt, és üzleti tárgyaláson vett részt egy másik országban, Franciaországba ment, és amikor ott volt, vásárolt az ő feleségének egy egyszerű dísz tárgyat, egy kocsit. Érdekes módon azt vásárolta meg, mert azt mondták, hogy ott majd világítani fog este. És az milyen jó fog mutatni a vitrinbe. Meg is hozta, odaadta a feleségének, és hát várták, hogy este világítson. Nem történt semmi. Nem értették. Azt gondolta az üzletemben, hogy átverték. Hogy valami silány árut adtak el neki. Aztán azon a kis kocsin, az a díszóton volt egy felirat, amelyet nem tudtak elolvasni, nem tudtak értelmezni, mert a franciául volt megírva, és ők nem értettek franciául. És hát ez a feleségnek volt egy ismerőse, aki viszont értette, úgyhogy napközben elvitte neki, és az lefolytotta ezt a szöveget, amely így hangzott. Ha azt akarod, hogy éjszaka is világítsak, tarts egész nap a fényben. Úgyhogy amikor hazament, a déli ablakba rakta, és ott volt, és ott sütötte a nap. És amikor este lett, akkor ez a díszkocsi elkezdett világítani. És amikor hazajött a férje, és meglátta, azt mondta, hogy mit csináltál vele? És akkor annyit mondott a felesége, a fényben kellett tartani. És innentől kezdve világít. Hát a mi életünk is így tud világítani. Ha fénybe tartjuk a mi életünket. És nem más a fény lelki értelemben ebben a világban, mint Jézus Krisztus. Ha ő vele vagy közösségben, a világ világosságában, ha ő vele közösségben életed a te életedet, akkor tényleg világítani fog a te életed ebben a sötét világban. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan él János, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Közösségünk lehet a hívő társakkal, közösségünk lehet az Istennel, és élhetjük így a mi életünket. De ez fontos, hogy ragaszkodj a te Istenethez. Beszélgess vele. A feltámadott Jézussal. Napi kapcsolatod legyen. És hogyha az van, akkor fog az a szentség, az a tisztaság, ami Jézusból kiárad, ez a fény a te életedben is jelen lenne. Miért lesz olyan hatalmas nagy fény a menny dicsőségében? A mennyei Jeruzsálemben? A testvérek, nem lesz árnyék sem. Nem lesz árnyék sem. De nem is kell nap sem. De éjszaka se lesz, hogy olvassuk. Azért, mert ez a fény, ez a tisztaságot, szentséget tükrözi a menny dicsőségében. És ez így van a mi életünkben is. Ha Jézussal jársz, a tisztaságot, Isten szentségét, annak örömét, békéjét, és sorolhatnánk, hogy mennyi minden jó van ebben a szentségben benne, ez fogja adni, leadni a te életet. Mert ebben itatódtál meg, ezt hívtad magadba, ezt a fényt, mert Jézus hajáltad. Ezen a héten hogy sikerült Jézus haját? Hogyan hallottad őt? Hogyan imádkoztál hozzá? Ápoltad vele a közösséget? Leborultál elé? Vele voltál, amikor esetleg elmentél a boltba is vásárolni? Ott volt a te gondolatvilágodban? Hozzá kiáltottál? Elmédben? Mert akkor úgy sikerült a vásárlás is. Olyan örömteljesen, olyan szentségesen, olyan tisztán. És ezt meglátták lehet az emberek is, hogy te milyen mosolygós vagy, milyen öröm van a te arcodon. Láthatóvá válik, mert Jézussal vagy, és ennek fénye látszik a te életedben. Egyszer mondta valaki, hogy egy keresztény ember nekem, hogy mostanság nem jó az ő keresztény élete. Olyan dolgokat megtesz, amit régebben megtérés előtt tett meg. Egyszerűen elromlott valami, nem tud úgy élni, gondok vannak a hívő keresztény életében. És akkor, ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy imádkozni se nagyon imádkozik, bibliás nagyon olvas, és csak ennyit mondtam neki, tudod, amikor én se teszem ezt, ugyanúgy megyek lefele. És jönnek elő az életemben a tisztátlanságok, a sötétségnek cselekedetei, és azokat teszem. Engem egy valami tud ettől megmenteni. Ha Istennel közösségben vagyok. Ő változtat át, ő hozza azt a szentséget, tisztaságot. És ha te újra elkezded olvasni a Bibliát, újra imádkozni fogol, újra ragaszkodol hozzá, újra megjelenik a te életedben ez a szentség, ez a tisztaság, ez a fény. És így jóvá nőtt. Ekkor virágít a te lámpásod. És hogyha te Jézushoz jössz, akkor ki az, aki bemerít a szent lélekbe? Keresztelő János nem azt mondta? Ki az, aki küldi a szent lelket? És ki volt az, aki elküldte? Kinek a birtokában van Isten szent lelke? Ki tudja elküldeni, odaadni neked? Hát Jézus, ez nem más, mint az olajat a lámpásodban. Amikor oda szállod magadat Isten jelenlétében, az ő közösségében, akkor átéled, hogy a te életed egyre jobban megterik a Szentlélekkel, ezzel az olajjal, és van erőd megbocsátani, van erőd szentséges életet élni, mert egyedül a saját erőnkből erre képtelen vagyunk. Hát többen mondják is, amikor a Bibliát a kezükbe veszik, hogy ez képtelenség így élni az életet. Hát tényleg, embererővel képtelenség. De Isten szent lelkének erejével már az ember tud igent mondani Istennek, tudja cselekedni az ő akaratát. Csak nem mindig tudunk oda jönni Istenhez. Nem mindig Isten szent lelkére hagyatkozunk sokszor még ilyenkor sem rá, és ilyenkor szoktunk elbukni, vétkezni. De Jézus meg tud tisztítani, amikor oda megyünk hozzá, és vele tudunk járni. Mert én vagyok a világ világossága, mondja Jézus, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ez az öt okos szűz nem jár sötétségben, mert égett a lámpájuk, és te sem jársz sötétségben, hogyha Jézushoz viszed életedet, mert megtelsz fénnyel, megtelsz szentlélekkel, olajjal, és tudja világítani a te életed, mindazt a szentséget, amit Jézus által kapod az életben. Tehát vigyázz! Ki ne isse a kezedből a sátán a Bibliát! Vigyázz, hogy a te csendességed el ne hanyagolt! Tehát amikor reggel készülődünk, nem a fogmosás a legfontosabb. Most hogy mondjam így. Nem a mosakodás a legfontosabb. Nem a felöltözés a legfontosabb. Ezek is fontosak természetesen. De furcsa lenne ezek nélkül elmenni. Hanem Istennel való kapcsolata fontos. Ő vele kérte a napot. Ő vele szántod a te életedet. És akkor fel leszel öltözve, lesz fényed, világosságod, olajad. És egészen más, hogyan megy a többi. Ahogy szoktam mondani, a fogmosás, az öltözködés, minden más. Ha már ez megvan, a legfontosabb, hogy Istennel töltötted az első perceidet, amikor felébredtél. Aztán mire hívja fel a figyelmet ez a példázat még? Mire vigyázzunk mi? Hát ebből következik az, hogy az a öt okos szűz, akik várták világító lámpájukkal a vőlegényt, azok vele együtt jártak is. Vele együtt bevárva őt, vele együtt a vőlegénnyel mentek a hajlékhoz, és bementek, és ott voltak. És akár azon az úton még lehet beszélgettek is vele. És az az öt balga nem volt ott, nem volt jelen, és amikor mentek, már zárt ajtóra találtak, és kérték azt, hogy nyissátok meg az ajtót, és a házóra pedig azt mondta, hát én nem is ismerem benneteket. Vagyis mi itt a különbség? Mire hívja fel a figyelmet ez a példázat? Az okos szüzeket ismerte az Úr, a házura, a vőlegény, az öt balgára, meg azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Más példázatban úgy is hangzik el, távozzatok tőlem. És sok ember éri majd ezt át a mennyei hajlék előtt, a mennyország kapujánál, hogy zárva lesz előttük. És ez lesz majd mondva nekik, nem ismerlek benneteket. Távozzatok innen. Olyan érdekes ezt hallani, nem? hogy az a Jézus mondja ezt, aki ezen a földi életben a következőt mondja. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és megnyugvást adok nektek. Ez a Jézus, aki most hívogat bennünket, ez a Jézus azt fogja mondani sok embernek, akit hívott a földön, nem ismered benneteket, távozzatok. Mert az Úr a gyermekeit ismeri. Az Úr azokat ismeri, akik vele együtt jártak. Akik vele közösségben éltek már itt a földön. Akikkel együtt ment az úton. És az öt szűzzel együtt megy a vőlegény az úton. De az öt bal van is jelen. És ezért sok ember éri majd azt át, hogy ezt mondja Jézus. Hát nem jártál velem. Nem élted velem az életedet. Nem ismerlek téged gyermekként. Nem ismerlek téged juhomként. Nem ismerlek téged bárányomként. Én nem vagyok a te jó pásztorod, mert nem fogadtál el engemet jó pásztornak. Nem fogadtál el engemet atyádnak, apukádnak, teremtődnek. Most meg be akarsz jönni a menny dicsőségébe. Hát mivel eltaszítottál engemet, én is eltaszítalak most. Sok ember ezt fogja átélni azon napon. Ezért mondja Jézus, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy fel kell a házora, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyis ajtót nekünk, de ő így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezdetek majd mondani. Előtted ettünk, ittunk, és utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól. Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőle mindjárt gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikordatás. Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Másik helyen ezt mondja Jézus. Sokan mondják majd nekem ama napon. Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, soha sem ismertelek titeket. Távozatok tőlem, ti gonosztevők. Több ilyen igét olvashatunk tehát, ami ebben a példázatban is itt van, hogy zárt ajtó, és nem lehet bemenni. Nem enged be a házura. És még vannak ott, akik ott vannak kint, és azt mondják, hogy hát a te nevedbe prófétáltunk. A te érted cselekedtünk. És azt mondja Jézus, gonosz tevők, menjetek, nem tudom, honnan valók vagytok, nem ismerlek titeket. Hát hagyd mondjak ezzel kapcsolatosan egy történetet. Három ember felment a menny kapujához, és ott állt egy ember. És kérdezte az ember az elsőtől, hogy aki meghalt és odaérkezett, hogy te ki vagy? Az illető azt mondta, hogy én a földön egy evangélista voltam. Hirdettem Jézust. Prédikáltam stadionokban, sportcsarnokokban. Több ezeren megtértek az én prédikációmra. Benne voltam nem egyszer a tévében. Erre a menny kapujánál lévő illető azt mondta neki. Nagyon jó, csodálatos. De ismered Jézust? Erre az illető azt mondta, hogy ne ismerném, hiszen híres evangélista vagyok. Majd odafordult a menny kapujánál lévő illető a második emberhez. És tőle is megkérdezte. Te ki vagy? Én egy neve gyülekezetnek a pásztora vagyok. Hatalmas gyülekezetet plantáltam. Pár emberrel kezdtem. És egy mega, több ezres gyülekezetté vált. Én ennek vagyok a prédikátora. Minden vasárnap tévéadás ment a gyülekezetről. És mindig ment és hirdették az evangéliumot ott, abban a gyülekezetben, ahol én vagyok. És én is prédikáltam. Erre megint szólal az illető, és föltesz a kérdést ott a mennykapujánál. És ismered Jézust? Hogy ne ismerném? Hát meg a gyülekezetnek a pásztora vagyok. Ott volt egy harmadik is, tőle is megkérdezte. Te ki vagy? Azt mondta az illető. Én csak egy egyszerű ember. Én nem vagyok se prédikátor, sem evangélista. Én egyszerűen megtértem, laktam a kis falumba, olvastam a Bibliát, próbáltam aszerint élni. Amikor utamba jött valaki, akkor elmondtam neki az örömüzenetet, és hirdettem. Hát föltették neki is a kérdést. És ismered Jézust? Ez a bácsika meg azt mondta, ismerlek téged, Uram. Vagyis ott a mennykapujánál nem más volt ott, mint Jézus. Akit csak a harmadik ember ismert föl, ez a bácsika. Mit akar mondani ez a kis történet nekünk? Hogy lehet, hogy sok ember fogja azt mondani, hogy a tenedetben profétáltunk, a tenedetben csodát tettünk, csak éppen testvérek nem ismerték Jézust. Tudjátok, hány lelkész nem ismeri Jézust? Tudjátok, hány pap nem ismeri Jézust? Tudjátok, hogy hány gyülekezetbe járó ember nem ismeri Jézust? Mert nem ismeri. Úgy tűnik, hogy érte tesznek valamit, érte prédikálnak, érte jár a gyülekezetbe, csak éppen személyes kapcsolata nem nagyon van Jézusra. És fölhangzik majd ott a kapuban, hogy nem ismerlek téged. Mert lehet, hogy sose tértél meg. Nem velem munkálkodtál. Lehet, értem munkálkodtál, de nem velem. És ez óriási különbség. Valaki azt mondta egyszer nekem, hogy tudod, a gyülekezetben vannak olyan személyek, akik nem azért járnak, nem Jézusért járnak. Nem Jézussal való közösség ápolására járnak. Hanem tudod, ezeket a világ kinézte, nem érvényesülnek, bemennek a gyülekezetbe, ahol meghallgatják, befogadják őket. És ők csak ezért járnak a gyülekezetbe. Mert végre valaki meghallgatja, a gyülekezet szeretettel körbeveszi, és itt valamilyen szintén érvényesülhetnek, mert a világ lenéz őket. És ilyen is van tényleg. Kívülről úgy néz ki, az illető Jézusért jár, de nem ő érte jár. Aztán vannak olyan emberek, akik megszokták a gyülekezetbe járást. Nagyapám is ide járt. A szüleim is ide jártak. Gyerekkoromtól kezdve ide járattak engem. És jönnek, jönnek, úgy tűnik Jézusért jönnek, de közben csak megszokásból jönnek. Ők nekik is fölhangzik majd, nem ismerlek titeket. Mit miért teszünk, testvérek? Mit miért cselekszünk? Mert lehet cselekedni úgy, mintha Jézusért tenném, és közben nem azért teszem, hanem elvárnak tőlem valamit a gyülekezetben, mert megszólnak engem, hogyha én ezt nem teszem, és minden úgy tűnik, mintha Jézusért tenném, és közben más motiváció. Jézussal együtt munkálkodni. Élem együtt az életemet Istennel, beszélgetek vele, segít nekem, hogy most mit cselekedjek, őt hívom segítségül, és Uram, akkor veled együtt teszem. Na ezeket ismeri Jézus. Vele járni életed útján, és úgy cselekedni, mint ahogyan olvassuk is, hogy Noé az Istennel járt, azt megépítette a bárkát. Miért? Mert úgy kedvezottyant. Én nagy hajót építem. Nem, hanem Jézussal, vagyis Istennel való együttjárásban megmondta neki Isten, hogy jön egy hatalmas nagy özönvíz, és csak így menekülhetsz meg Noé. Meg így menthetem meg az állatokat, és meg hirdesd ezt a sok embernek, és aki beszáll majd a bárkába, az megmenekül. Amikor Istennel járunk, ő mondja, hogy mit cselekedjünk. És ismerjük őt, megismerjük egyre jobban őt, az ő szeretetét, csodáját. Tanítványok is egyre jobban meglátják azt, hogy nekik is mit kell tenniük, de látják azt, hogy milyen az ő mesterük. De jó így, így élni, így forgolódni ebben a világban. Így cselekedni ebben a világban. Tehát vigyázz, hogy vele vele éld a te életedet. Hogy vele cselekedjél bármit is. Ne más motiváljon, hanem hogy Isten mit mond neked. A vele való kapcsolatból, közösségből jöjjön ki az, hogy azért teszem, amit teszek, mert Isten erre indított. És vele teszem meg azt is, amit meg kell tennem a föld életben is. Mert hogyha eszünk, meg iszunk, akkor mindent az Úrért teszek, ugye? Még ha meghalunk, még akkor is. Tehát valami ilyesmi módon cselekedjünk, munkálkodjunk, és amikor majd odaérünk a menny kapujához, akkor egy, nem is lesz zárva előttünk, kettő pedig úgy fogadnak bennünket, mint akiket ismernek. És ismerősként léphetünk be, mert polgárjogunk van. Mert a mennyei város polgárai lehetünk már itt a földön, hogyha vele járunk, és beléphetünk, mert van útlevelünk a menny dicsőségében. Aztán még fölhívja ez a példázat a figyelmünket egy vigyázásra. Az pedig az, hogy ezek a szüzek az egyik fele készen volt, a másik pedig nem volt készen. Ezt láthatjuk. Kifogyott az olajuk, nem világított a lámpájuk, amik pont jött a vőlegény, nem voltak készen. El is kellett menniük. Távol voltak, amikor jött a vőlegény. És azok, akik pedig közel voltak, azok nem azt mondták, hogy szerencsénk volt, hát nekünk pont úgy alakult, hanem ők, mivel készen voltak, ezért tudták fogadni a vőlegényt, ezért voltak készek bemenni vele együtt erre a lakomára. Tehát ez nem szerencse dolga, hanem készenlét dolga. És hogyan lehetünk mi készen, hogy bemehessünk? Jelenések könyvében azt olvassuk, utolsó fejezetben, boldogok, akik nem mossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Vagyis készen lettek abban, hogy nem mosták ruhájukat a bárány Jézus vérébe. És ezért mehettek be. Ezért volt joguk bemenni a városba. És mi is így lehetünk készen, hogyha oda megyünk a Golgota keresztjéhez, ahol Jézus érted halt meg, vérét érted ontotta, már lelki értelemben megyünk oda, és valahogy elmondjuk azt, amit az énekben is énekelünk néha, hogy Isten bárányára letészem bűnömét. Megvalva bűneimet, Krisztus vére megtisztít, készé tesz arra, hogy bemehessek ebbe a mennyei országba, amelynek kapuját kinyitja előttem és előtted. Hát hagyd mondjak el megint egy ilyen mennyei történetet. Valamelyik sántikál, de mégis van azért üzenete. Ennek is van egy kis sánta íze, majd kitérek rá, hogy micsoda. De egyszer ebben a kis történetben valaki meghalva kopogtat a mennyország ajtaján. És kijön egy angyal. És azt mondja neki, hogy bemehetsz ide ebbe a városba, ha van 1000 pontod. Na nézzük, sikerült a földi életedben 1000 pontot összegyűjteni. Na, akkor ez az illető mindent megpróbált összehozni, minden jó tettét, jó cselekedeteit. Sorolta föl fel az angyalnak, sőt, írta le fel egy óriás nagy cetlire, és átadta az angyalnak, hogy itt van mindaz, amit én tettem. Mert az angyal végigolvassa, hosszasan, meg hallgatta is. Ez elég. 10 pont. 10 pontra elég. Kutat, hol van még az ezerhez? Összeszedett még minden, amit eszébe jutott az illetőnek, amit úgy akkor még elfelejtett, és akkor erre azt mondta az angyal neki, hogy sikerült 12 pontot vagy összeszedned. De ez még kevés. Hát nagyon megérdett az illető, és hogy fölkiáltott. Uram Jézus, segíts, mert én ide soha nem fogok bejutni. És amikor meghalott az angyal, azt mondta, megmarad az elpont, be lehet jönni. Hát a tanulság az ebben a kis történetben, hogy bárhogyan is próbálsz, cselekedetek által nem lehet a mennybe jutni. bármennyire jót akarsz tenni, ez nem tesz téged készé arra, hogy a mennybe bejussál. Nem ez a készenlétünk, hogy jót cselekszünk. Nem az fog bejutni, mi sok ember úgy gondolja, hogy hát oda csak a jó emberek jutnak be. És akkor cselekedetek által lehet oda bejutni. Nem. Kegyelemből lehet bejutni. Jézus által lehet bejutni. Csak ott már nem lehet kérni. Ez a sánta ebben a példában. Mert ha a mennykapujánál van, az már nem kérheti Jézus, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet, vétkeimet, és könyörülj rajtam, mert sehogy se tudok bemenni, csak ha rajtad keresztül. Azt itt a földön kell kimondani. Itt a földön kell ő hozzájönni. Őt kell kérni. És itt a földön kell az én bűneimet is odavinni. Hogy megmosódjon az én ruhám, hogy tiszta legyen az én ruhám, és be tudjak menni a mennyek a dicsőségébe. Beszél Jézus egy olyan példázatról, amikor fontos volt egy mennyegzői ruha, hogy bejusson valaki abba a hajlékba. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy ember, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide? Hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét lábát, vessétek a külső sötétségbe, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Csak fehér ruhába lehetett megjelenni. Az volt a kész illető. Ugye, ha valaki mennyegzőbe elmegy, akkor felkészül arra, hogy úgy nézzen ki, hogy részévé válhasson a mennyegzőnek. Egy koszos munkás ruhába elmenni egy mennyegzői istentiszteletre például, hogy nézek ki? Hát mindenki azt mondja, hogy ezt honnan szabályították ezt az embert? Normális ez? Hogy ebbe az ünnepbe, ebbe a szép helyzetbe így jelenik meg, hát azért lehet, hogy néhány rokon úgy oda menne oda munkás ruhában lévő, koszos ruhában lévő emberhez, hogy hát azért így a lakomán a szép asztal mellé azért nem lenne. Menjél, aztán öltözzél át, hozd magad az embert, így nem vagy odaélő. Nem? A földi életünkben is ez így van. Vagy koszosan, büdösen elmenni egy mennyegzőre. Lehet? Hát akkor lelki értelemben a mennyei asztalhoz hogy ülhetek én koszos lélekkel? Büdös lélekkel. Foltosan, bűneimmel telve. Hát nem vagyok kész, hogy odaüljek. Fel kell készíteni magamat. És csak egyedül Isten tud téged fölkészíteni. Ő tud fölruházni. Ő tud tiszta ruhába öltöztetni. Ő tudja megmosni Jézus áldozata árán, vér által a te ruhádat. Ő tudja megbocsátani, ha kereszthez jössz. És akkor lesz az ember szíve készen. A tékozló fiú, hogy ült oda a lakomához, az atyai lakomához? Úgy, ahogy a disznóvájú mellől jött? Nem. Hanem amikor vitte bűneit az atyához, és az atyára is elmondja neki, hogy atyám, vétkeztem az égen és telened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, legalább mint véresként, hogy fogadjál engem vissza, akkor az atya azt mondja, hogy a gyertek csak szolgáim, öltözzéket csak át. Új ruhát, új gyűrűt, új sarut, és amikor teljesen felöltöztette az ő fiát, és lekerült oda a koszos, vagy mit tudom, milyen ruha, akkor azt mondta a gyermekének, na most már végül is készen állsz, gyere be a én házamba, és ülj meg a lakomát. Csak én le. Csak Isten tudja fölkészíteni a te lelkedet, az én lelkemet arra, hogy bemehessünk a mennyei lakomába. Csak ő tudja. És ezért vigyázz, mert ha bűneidet nem viszel naponként az Úr elé, akkor hogy vagy te készen? Ha halogatjuk, nem olyan fontos, mit tettem, mit cselekedtem a mai nap, akkor hogy van neked készen a te ruhád, a te lelked? Hogyha bármikor, bármelyik percbe el kéne menni, akkor készen légy. Ha nem vinni kell ő hozzá. Megmosni. Hiszen minden nap mosakosz, nem? Van olyan valaki közülünk, aki nem szokott mosakodni naponta? akkor nem fontos lelkileg is musakodni, lelkileg is megfésültödni, lelkileg is megtisztulni, új ruhát felölteni. Ugyanolyan fontos. És erre is fölhívja Isten igéje, ami figyelmünket, hogy légy készen és készen, csak az Isten tud készenlétben tartani. Ha ő hozzáviszed életedet, bűneidet, ő tud téged fölruházni, és ő tud a Szentlélekkel is fölruházni téged. A Zsoltár ír azt mondja, Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Vagy Gedeonnak ezt mondja az Úr, ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig fújta a költöt és harcba szólította Ebiezer nemzetségét. Ő tud fölruházni, ő tud olajat is adni, ő tud tiszta ruhát is, ő tud erőt adni, hogy készen légy azon a napon az ő akaratát cselekedni, hogy tiszta legyél, hogy szent legyél, amíg bűnt is követtél el, ne feledd el és ne felejtsd el, hogy kegyelemben vagy, és azt, hogy Jézus tud téged készen létbe tartani. Csak ő tud. Ha oda viszed életedet, bűneidet ő elé. Tehát vigyázzunk. És hogyha vigyázol, és hogyha figyelsz mindezekre, akkor bemehetsz abba a lakomába. Bemehetsz a menny dicsőségébe. És örökké örvendezhet el az angyalokkal együtt. Az Úr előtt. Imádhatod őt. És örökké gondot visel rólad a mindenható Isten. Ő ezt akarja. És ezért mondja annyiszor, amikor várakozunk, amikor éljük a mi életünket, vigyázzatok, vigyázzatok, légy közösségben az Istennel. Hogy legyen fényed, legyen olajad, legyen szent lelked, legyen tisztaságod, szentséged. Ragaszkodj ő hozzá, és jöjj ő hozzá minden nap. Ne engedj a gonosznak, aki el akar távolítani tőle. És így tudunk virágítani. Vigyázzál, ismerd meg őt egyre jobban. Járj vele, és akkor vele együtt fogod cselekedni ebben az életben. És vigyázz úgy is, hogyha még el is bukol, és vétkezel, ne feledd, nem a cselekedeteid tesznek készül, hogy a mennybe kerülj, hanem az ő vére. Jézus áldozata, a bűnbocsátó vér, amit kiontatott ott a Golgotán. Ő általa lesz nekünk fehér ruhánk, és mehetünk be a mennyei lakomára. Hát vigyázzunk így, és hirdessük az evangéliumot, és tapasztaljuk meg azt, hogy a vőlegénnyel együtt már bemehetünk majd a menny dicsőségébe, a mennyei lakomát majd megülhetjük. Amen. Urunk Istenünk, áldunk téged, mert te kész vagy megnyitni a menny kapuját, és mindent tettél azért, hogy az emberek, akik eltávolodtak te tőled, és mindannyian eltávolodtunk, mindannyian vétkeztünk, mégis bejuthassunk a menny dicsőségébe. Dicsőítünk, Urunk Istenünk, hogy mindent te adsz ehhez, hogy mi bekerülhessünk. Te adod a fényt, te adod az olajat, te szent lelkedet, te adod a szentségedet, tisztaságot. Te vagy az, Urunk Istenünk, aki mellénk szegődöl, akit befogadhatunk, akivel vele járhatunk, veled járhatunk, megismerhetünk. És te általad lehetünk készek, hogy a mennybe juthassunk. Hisz te vagy az, aki megbocsátod bűneinket, eltörlöd vétkeinket, és megtisztítod úgy az életünket, és úgy felruházol bennünket mennyei ruhával, hogy bejuthatunk és bemehetünk a te mennyegződre, a menny dicsőségébe. Urunk, magasztalunk ezért. És köszönjük, hogy te most figyelmeztettél bennünket, hogy mire vigyázzunk. És tényleg vigyázzunk kell, mert nem eszel a sátán pont a csendességeinket támadja, hogy ne imádkozzunk, ne olvassunk Bibliát, ne legyünk veled közösségben, más járjon mindig a fejünkben, nem a te szentséged, a veled való együttlét. Urunk, bocsáss meg, amikor úgy meg tudunk talán feledkezni ezekről, és a fényünk és olajunk is csökken. Urunk, segíts, hogy ragaszkodjunk hozzád, fontos legyen a veled való közösség. És könyörgünk, Urunk Istenünk, azért is, hogy veled legyünk, és téged minél jobban megismerjünk. És így éljük a mi életünket. Így cselekedjünk, veled együtt, veled járva. Hadd értsük meg, mi a te akaratod. És hadd tudjuk veled tenni mindazt, amit ebben a világban tennünk kell. Köszönjük, Urunk, hogy ebben is segítesz nekünk. Te adsz ehhez is erőt. És áldunk azért is, hogy amikor vétkezünk, és vétkezünk ellened nem egyszer, egy nap folyamán, hanem többször is, mégis mehetünk hozzád, és megtisztulhatunk, megfehéredhet a mi ruhánk, a te véred által, áldozatod által. Köszönjük, Urunk, hogy megbocsátod bűneinket, és békét adsz, leveszed a bűnnek súlyát, mocskát, rossz érzését a mi lelkünkről, és megmosol bennünket. Magasztalunk ezért. Uram, segíts ebben is, hogy vigyázzunk, és tudjunk bűnbánattal elítélni bűneinket, vétkeinket, nem halogatva, elfelejtve, hiszen nem vagyunk készen, hogyha nem visszük, nem mossuk meg életünket, és nem visszük oda hozzád, és nem éljük át úgy elevenen, hogy te megbocsátod mindazt, amit elmondunk neked, megvalljuk. És olyanokat is, amit talán nem tudunk megvallani, kegyelemből te megbocsátod, mert benned hiszünk, és Jézusra nézünk. Köszönjük ezt te neked. Segítsed ebben vigyázni, és így készen várni téged. És áldunk, Urunk, hogy akik ezt teszik, azoknak megnyílhat a menny kapuja, és átélhetik az örök üdvösséget. Amen. Amen.